40 éve robbant fel a csernobili atomerőmű 4-es blokkja. Az ELTE kutatói szerint súlyos ellátási hiányt és természetvédelmi károkat okozhat Magyarországon a lakossági tűzifa felhasználás jelenlegi szintje. Hőségtűrő városok néven indította a hőhullámok hatását és kivédését vizsgáló programot a Győri Egyetem és a Gráci önkormányzat. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
40 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án következett be a történelem egyik legsúlyosabb ipari balesete. Az akkori Szovjetunió területén a Kijevtől északra fekvő csernobili atomerőmű 4-es blokkja felrobbant. A felelősség egyértelműen a tervezőké, de az operátorok, az üzemeltetők is hibáztak. Erről beszélt az Inforádiónak Aszódi Attila egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja, atomenergetikai szakértő.
A felelősség egyértelműen a tervezőké, tehát a tervezők vétették a legnagyobb hibát. A tervezőnek mindig sokkal több ideje van. A tervező egyrésztről hosszú ideig ülhet a rajzok fölött, végezhet ellenőrzéseket, és nyilvánvalóan egy megfelelő tervezési folyamatban számos keresztellenőrzés van. Azért mondom, hogy a tervezők vétették legnagyobb hibát és a legtöbb hibát, mert hogy valójában a baleset alapvető oka az, hogy ebben a grafitmoderálású vízütésű reaktorban nagyon instabil viselkedési jellemzők vannak, egyszerűen a grafit és a víz együttes alkalmazása következtében. Bizonyos üzemállapotokban felerősödik benne egy úgynevezett pozitív visszacsatolás, ami hajlamosá teszi arra, hogy ilyen instabilan működjön, és úgynevezett reaktor megszaladásos baleset tudjon benne bekövetkezni. Tehát egy ilyen reaktor megszaladásos baleset jött létre, egy nagyon rosszul megtervezett és rosszul végrehajtott kísérlet során. Kétségtelen, tehát az operátorok, az üzemeltetők is hibáztak, de az alapvető hibát a tervezők vétették.
Leírható tehát a felelősségi kör, de voltak is felelősségre vonások a katasztrófa után?
Annak az oka az, hogy még most itt 40 év után is annyit beszélünk róla, az nyilván egyrésztről táplálkozik abból, hogy milyen nagyon nagy lett a környezeti hatás, de szerintem rettenetesen felerősítette azt a kultuszt, ami körülveszi a balesetet, és hát tulajdonképpen még egyszer hangsúlyozom a következményeket, az, hogy a Szovjetunió nagyon rosszul kommunikálta ezt az eseményt. Ugye eleve nem ők jelentették be, két nappal később Svédországban észlelték a sugárzást a Forsmarki atomerőműben, először azt gondolták, hogy ők maguk követtek el valami hibát. Aztán kiderült, hogy nem csak ők mérik, hanem más svéd atomerőművek is, és az elemzése, a radioaktív anyag összetételének az elemzésével kiderítették, hogy ez vélhetően egy RBMK típusú reaktorból származik. De az, hogy a szovjet hatóságok nem jelentették be azt, hogy egy ilyen baleset történt, ez már önmagában egy óriási nagy hiba volt. Aztán utána hosszú ideig titkolózás ment, félrevezetés, nem az igazat mondták, és ez nagy mértékben fokozta egyébként az egészségügyi hatásokat, mert a Szovjetunión belül sem jutott el a szükséges információ az emberekhez, és a megfelelő védelmi intézkedések nagyon sok esetben elmaradtak, vagy sokkal kisebbek voltak, mint szükséges lett volna, és nyilvánvalóan az egész világban egy hatalmas nagy bizalomvesztés következett be, amiatt, mert a szovjet hatóságok nem mondták meg, hogy mi is a valós helyzet.
Került az imént az egészségügyi hatás, meg az egészségi kockázatok, az mára egyértelmű és nagyjából pontosan feltérképezett, hogy milyen körben volt súlyos hatása, következménye, egészségi kockázata ennek a balesetnek?
Egyrésztről igen, másodszor a dolog természetéből fakadóan nyilvánvalóan vannak bizonytalanságok. Ha megengedi, akkor gyorsan elsorolom, hogy mi a helyzet. Ugye a baleset pillanatában meghaltak hárman az erőműben, aztán utána 237 embernél detektáltak sugárbetegséget, és hogyha valaki látta a Csernobil sorozatot az HBO-n, akkor az emlékezhet a tűzoltókra, akik tulajdonképpen megégtek a nagyon nagy sugárzás következtében ott az elhárítás során. Ebből a 237 sugárbetegből összesen 50-en haltak bele a sugárbetegségbe. Őket név szerint tudjuk, hiszen őket kezelték ezzel a sugárbetegséggel. Ez az első kör, ami jól tudható. A második kör, ami jól tudható, és tulajdonképpen még sokkal sajnálatosabb, mint az első, hogy az előbb említett kommunikációs és balesetelrejtási hibák következtében a Szovjetunió területén, Fehéroroszország, Ukrajna és Oroszország területén nem fordítottak kellő figyelmet a gyerekeknek a védelmére. Ugye egy ilyen reaktorbalesetben kikerül nagy mennyiségű hasadóanyag, illetve nagy mennyiségű hasadáti termék környezetbe. Ezek között rövid távon a legveszélyesebb a jód, a jód 131-es izotópja, mert a jód, ha bekerül a táplálkozási láncba, és itt a gyerekek szempontjából egyértelműen a tej elfogyasztása a leglényegesebb, akkor ez a radioaktív jód beépül a pajzsmirigybe, és ott hosszú időn keresztül tudja kifejteni a hatását, hosszú időn keresztül sugározza be a pajzsmirigyet, aminek hatására a pajzsmirigyi rák tud kialakulni. A volt Szovjetunió területén összesen a teljes monitoring program alatt, 30 év alatt 11 ezer ilyen pajzsmirigyrákos esetet azonosítottak. Ezek tipikusan csecsemők vagy kisgyerekek voltak akkor, amikor 86-ban a baleset történt. Őket minden további nélkül zömüket meg lehetett volna védeni, hogyha inaktív jódot kapnak, hogyha elhozzák őket a szennyezett területekről időben, illetve hogyha figyelnek arra, hogy ne szennyezett tejet, vagy szennyezésben hígított tejet fogyasszanak. Tehát ez a 11 ezer pajzsmirigyrákos eset szintén azonosítható. És akkor még mondanom kell, hogy az elhárításban dolgozók között egyértelműen látszik az adatokban, hogy duplájára nőtt a leukémiának a gyakorisága abban a körben, akik 150 milliszívetnél nagyobb dózist kaptak, és van még három jelentősen érintett embercsoport, szintén a Szovjetunió területén, a legnagyobb dózist kapott likvidátorok, a legnagyobb dózist kapott kitelepítettek, akiket evakuáltak a lezárt zónából, és azok az emberek, akik olyan területen laktak hosszú időn keresztül, vagy még laknak most is, ahol jelentősen nagyobb a háttérsugárzás. Ez a három csoport, ez összesen 600 ezer ember tesz ki, és ebben a 600 ezeres populációban a WHO felmérése szerint nagyjából 4000-rel több rákos eset lesz várható. Őket már név szerint nem tudhatjuk, hiszen 600 ezer ember között nagyjából 25%-a a rákhalálozásnak a normál gyakorisága a mostani években, évtizedekben, úgyhogy ebből a 600 ezer emberből eleve 150 ezer valamilyen rákos megbetegedésben veszíteni életét, de ehhez hozzáadódik 4000 azokból a számokból, amiket ennél a legnagyobb expozíciónak kitett csoportnál azonosítani lehet.
Magyarországot milyen mértékű szennyezés érintette, mert Magyarországra sem érkeztek az első napokban ezzel kapcsolatosan hírek, csak jóval később.
Ez így van. Magyarországra április 29-én, illetve április 30-án érkezett meg az első felhő. Nagyon lényeges érteni, hogy hozzánk nem Ukrajnából közvetlenül jött a szennyeződés, hanem abból a felhőből kaptunk, ami északnak Skandináviára ment, és aztán utána a meteorológia változása következtében délnek fordult. Magyarországon ott volt a legjelentősebb a szennyeződés, ahol csapadékkal járt ennek a felhőnek az elhaladása. Ez alapvetően Budapest és környéke, illetve Győr-Sopron megye, ide hullott ki a legnagyobb rész. A Kelet-Magyarország kapta a legkevesebbet, még egyszer mondom, érdekes módon, ami legközelebb volt Ukrajnához, azt kapta a legkevesebbet, és az ország többi része átlagos értéket kapott. Na most, ha a számokat mondhatom itt is, akkor azt mutatják az egykori mérések, hogy körülbelül négyszeresére, ötszörösére nőtt a háttérsugárzásnak az értéke akkor, amikor ezek a felhők megérkeztek. Tehát ott pont május 1-e, május 2-a magasságában a normál értéknek a 4-5-szöröse volt ezeken a kiemelt területeken mérhető Magyarországon. Ez a 4-5-szörös érték nyilván szignifikánsan nagyobb, mint a normális érték. A dózis következmények is jól tudhatóak. Annyit hozzá kell tegyek, hogy ez a 4-5-szörös érték nem extrém nagy, tehát nyilván szignifikánsan nagyobb, de hogyha valaki mondjuk repül, mondjuk át az Atlanti-óceánon 12 ezer méter magasan, akkor ott mondjuk ennek a normál értéknek a 40-szerese, vagy 30-szorosa mérhető, tehát ehhez képest mindig kisebb értékről van szó, de egyértelműen még egyszer hangsúlyozom, hogy Magyarországon is megemelkedett a háttérsugárzás értéke. Magyarországon megjelent ugyanúgy a jód a tejben, sokkal kisebb mértékben, mint az érintett szovjet területeken. A hatóságok akkor 40 évvel ezelőtt Magyarországon mindent mértek, és összességében azt tudom így utólag mondani, hogy a döntéseik azok helyesek voltak. Nem volt indokolt jód tablettát osztani Magyarországon, nagyobb lett volna a kockázat, ami a nagy mennyiségű jód beviteléből származik. Figyelték a tejet, azt ajánlották, hogy nagy gazdaságunkban előállított tejet fogyasszanak csak a gyerekek, és a tejet higították, tehát nem fordult elő az, hogy valamelyik fogyasztási körzetben extrém magas, jó koncentrációjú tejet adtak volna. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy nagyjából a természetes háttérsugárzás egyéves adagjának a 40%-át szenvedte el a magyar lakosság átlagosan pluszban a csernobili baleset következtében. Ebből a 40%-ból 20%-ot az első évben, és aztán utána a másik felét a teljes élettartamunk alatt elosztva.
Milyen egyébként most Csernobil térsége, egyáltalán mit érdemes tudni a csernobili erőműről? Ugye hírek arról szóltak, hogy az orosz-ukrán háború katonai műveletei nyomán azért veszélyeztetett, vagy veszélyeztetett is lehet ez a terület.
Abszolút, a katonák óriási butaságokat csináltak a lezárt zónában. Ugye amikor elindult 2022. február végén az orosz támadás Ukrajna ellen, egy egység bement ide a lezárt zónába is, és pont a legnagyobb szennyezettségű vörös erdőnél ásták be magukat, teljesen feleslegesen nagy háttérsugárzásnak kitéve magukat. Aztán ugye nyilván azzal, hogy katonai járművek mozogtak ott a lezárt területen, felvertek egy csomó port. Csernobilban a lezárt zónában ott nagyon sok radioaktív por van, tehát a porra külön vigyázni kell. Ez is nagy hiba volt. Aztán utána végül az oroszok kimentek erről a területről, de a másik esemény, amit említenem kell is lényeges körzeti szempontból, hogy 2025. februárjában egy orosz drón eltalálta az új hermetikus védőépületet, ugye a szarkofág fölé építettek 2019-re egy új hermetikus védőépületet, 7 milliárd euróba került ez elsősorban európai honoroknak, szóval, hogy kiukasztották az oroszok egy drónnal az új hermetikus védőépületet, és több évig meg több 100 millió euróba fog kerülni ennek a kárnak a kijavítása. Ez azért lényeges, mert a régi szarkofág, amit 86-ban kb. 9 hónap alatt építettek meg, az annak idején 20 évre készült, és eleve nem volt hermetikus, és mostanra nagyon jelentősen veszített az épségéből. Úgyhogy fennáll annak a veszélye, hogy a régi szarkofágból esetleg ledőlnek faldarabok, vagy összeomlik, és ilyenkor nagy mennyiségű radioaktív por szabadulhatna ki, és nagyon lényeges, hogy ez maradjon benn ebben az új védőépületben. Emiatt nagyon fontos, hogy helyreállítsák ennek a hermetikusságát, de az is fontos feladat lesz, hogy az új védőépületben lévő szerkezetek, darunak és egyéb szerkezeteknek a segítségével lebontsák a régi szarkofágot, és kinyerjék azt a nagyjából 200 tonnányi nukleáris anyagot, ami ott van a szarkofág alatt, és biztonságban helyezzék, hogy utána az egész erőművet, benne a 4-es reaktort is le lehessen bontani.
Aszódi Attila egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Súlyos ellátási hiányt és természetvédelmi károkat okozhat Magyarországon a lakossági tűzifa felhasználás jelenlegi szintje. Olvasható Harmat Ádám és Munkácsi Béla az ELTE kutatóinak az Energy Policy című szaklapban megjelent tanulmányában, amely a 2026 és a 2050 közötti időszakra modellezte a hazai tűzifa kínálatot és keresletet. Kalapos Mihály összefoglalója.
Harmat Ádám azzal kezdte, legalább 15 éve köztudott, hogy jóval több tűzifát használ fel a lakosság, mint ami rendelkezésre áll.
Aki azt mondja magáról, hogy tűzifát használ, ezeknek a háztartásoknak a hőigényét számoltuk ki, tehát hogy mennyi tűzifát használhatnak fel, és hát az jött ki, hogy még hozzáveszünk az erőművi felhasználást is, akkor nagyjából elvileg papíron kétszer annyi tűzifát használunk fel, ami rendelkezésre áll. És hát ugye ennek a gyakorlati feloldása az az, hogy ugye nagyon sok háztartás sajnos hiába papíron tűzifát használ, igazából itt hulladék égetésről beszélünk, tehát ez az egyik ilyen negatív trend, ami sajnos már régóta megfigyelhető. És hát a másik, hogy azért az erőművi felhasználás az növekszik, tehát hogy ha így folytatódik a jövőben, akkor ez komoly ellátási problémákat okozhat.
Az erdőtörvény és az erdőgazdálkodási rendszer a fakitermelésnek korlátot szab, mondta az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatója.
Tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor itt kiirtjuk az erdőket, hanem ez inkább különböző társadalmi gazdasági feszültségeket okozhat. Ami a megoldás, az elég egyértelműen kijött a cikkből, mert megnéztük azt is, hogyha ezt a nagyjából 1,3 millió háztartást, akik valamilyen mértékben használnak tűzifát, a jelenlegi követelmények szerint szigetelnénk le, tehát most itt semmilyen passzív ház sztenderdekről nem beszélek, akkor 75%-kal lehetne csökkenteni a tűzifa igényt, tehát hogy van egy brutálisan nagy energiahatékonysági potenciál, és igazából ez lenne nagyon fontos, hogy minél több épületet energetikailag újítsunk fel, mert ugye nagyon pazarló a magyar épületállomány, és hát ezen belül igazából a legpazarlóbb azok pont a tűzifa felhasználó háztartások. Tehát minél régebbi egy épület, minél kevésbé felújított általában, ugye ott használnak inkább tűzifát.
Vagyis nagy szükség van egy hosszú távú kiszámítható energiahatékonysági épület felújításokat támogató programra, tette hozzá Harmat Ádám.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Hőségtűrő városok néven indított 30 hónapos projektet a Széchenyi István Egyetem a Gráci önkormányzattal, illetve a Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel. Egyebek közt azt vizsgálják több mint 2,5 évig, hogy hogyan lehet egyéni és társadalmi szinten tenni a hőhullámok idején a városokban kialakuló hőszigetek ellen. Az orvosi ellátástól a szociális intézkedéseken át az egyének otthonainak védelméig. A részletekről Somogyi Angélát a Széchenyi István Egyetem egészség- és sporttudományi karának dékányát hallják.
A probléma gyökere az hosszú múltra tekint vissza, de hogy a legaktuálisabbat említsem, az 2022-ből vannak olyan adataink, amelyek azt mutatják, hogy a nagy hőhullámok idején, amikor gyakori, intenzív, hosszú meleg időszakok vannak, akkor hőszigetek alakulnak ki, és ez a hőség, ez fokoz mindenféle keringési problémát, kimerültséget, kiszáradást, egyéb tüneteket okoz a lakosság körében, és ebben az időszakban történt az Európa szerte, hogy a hőhullámokhoz kapcsolódó haláleseteknek a kockázatában is felmerült ez a rizikótényező, illetve kórházi beutalások száma megnövekedett, tehát nagy mértékben megterhelte a lakosságot ez a helyzet.
És akkor tulajdonképpen így nagyjából 4 évvel ezelőtt jutott el egy olyan szintre a probléma, hogy ezzel kutatók, egyetemek kezdtek foglalkozni, hogy mit lehetne ez ellen tenni, vagy már ez korábban is kérdés volt?
Korábban is kérdés volt ez, de kimondottan a hőre specializálva azért ritkán találkozunk felmérésekkel. Intenzívebb szakaszba léptek a kutatások, azt gondolom, ebben az időszakban. Több projekt indult nálunk a Széchenyi István Egyetemen is ezzel összefüggésben. Különböző társadalmi problémákra fókuszálva, először kutatásainkban mi az idős korra fókuszáltunk. És az idősödő korosztályban azt néztük meg, hogy milyen egészségvédelmi tényezőket tudunk felkutatni, mi az, amivel a prevenciót tudjuk segíteni. És itt került látókörünkbe a kutatásban a hőhullámok, a klímavédelem és az ezzel kapcsolatos kérdések, és ezek specializáltan ugye városi környezetben jelentkező problémák. Grác egyébként, Grác városa az, aki a fő koordinálója ennek a projektnek. Ugye olyan projektről beszélhetünk, ami egy ilyen interregionális projekt, a Európai Uniós és a Magyar Állam finanszírozásában született meg. Egyetemünkön is több ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos projekt volt az elmúlt időszakban. Ez abban emelkedik ki, hogy itt már vannak kutatási előzményeink, és a kutatási lábat tudjuk adni ebben a projektben. A Grácz önkormányzat vesz benne részt, az egyetem ugye a kutatásokkal vesz benne részt, és a Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény egyik kiemelt résztvevője a projektnek hazai viszonylatban, hiszen ők azok, akiknél majd a Győri megvalósítását, a kutatási eredmények gyakorlatba történő átültetését fogjuk megtenni. Rajtuk keresztül tudjuk a veszélyeztetett célcsoportokat elérni, akik a célcsoportjaink, az időseket most már többször említettem, de ugyanebbe a veszélyeztetett körbe tartoznak a gyermekek, kisgyermekek, a krónikus betegek, a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok. Ezt az ELSZ-n keresztül fogjuk tudni megvalósítani, hogy őket elérjük és kipróbáljuk azokat az eredményeket, amelyek a kutatásban testet tudnak ölteni.
És mik ezek az eredmények, illetve milyen ötletek vannak, hogy ne csak a város, hanem a lakók is hőségtűrőbbek legyenek, vagy legalábbis ezeket a hőhullámokat könnyebben el lehessen kerülni, mert ugye van egy hirtelen, vagy egyik napról a másikra adható válasz, egy szociálpolitikai, politikai döntés, hogy például a közintézmények légkondicionált helyiségeit megnyitják az idősek előtt, vagy azok előtt, akik otthon nem tudják hűteni a lakásukat. De ez tulajdonképpen nem a városra, hanem az egyénre vonatkozó lépés. Mit lehet tenni, hogy ne melegedjen föl egy ingatlan a városban 30 Celsius fokra, a szobák ne legyenek ennyire forróak, vagy hogyha végig sétálunk a főtéren, akkor ne azt érezzük, hogy tojást lehetne sütni a kövön, annyira forró. Szóval mit lehet tenni, hogy a város legyen hűvös, és ne pedig egyik-másik helyiség a városban?
Az előbb említettem ezeket a hőszigeteket, amelyek kialakulnak főként azokon a területeken, ahol sűrűn beépített területekről beszélhetünk. Valóban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit tudunk tenni mi, hogy a veszélyeztetett csoport tudjon hatékonyabban részesülni, vagy védelemben részesülni, tehát mit tud ő tenni a prevencióban, akár egyéb területeken, hogyan tud védekezni. Célunk az is, hogy a résztvevő szervezetek cselekvőképesebbé váljanak a segítségnyújtásban, és maga a város is felkészültebb legyen. És hogy konkrétan válasz a fő eredményként 30 hónapos projektről van szó, de 2028. szeptemberére azt várjuk, hogy egy közös módszertant fogunk tudni a hőségvédelemre kidolgozni, gráci példák alapján és győri példák alapján. Ezt tudjuk aztán majd általánosítani akár országos viszonylatban is. Intézkedéscsomagok kidolgozását tervezzük, ami a megelőzésre, illetve az akut helyzetek kezelésére vonatkozik. Valóban ebben nagyon fontos az időseknek a szerepe, és itt a városunkban is vannak olyan városrész, ahol már tudjuk, hogy olyan előregedő lakosság van, hogy gyakorlatilag újszülöttek az elmúlt évben már nem nagyon születtek, és panelépítésű, négy emeletes, lift nélküli lakóterekről van szó, amelyek átmelegednek, klíma nélküliek, tehát hogy hogyan tud ő az ő kis életében védekezni. Erre konkrét olyan kutatócsoportot állítottunk össze, ami mi multidisziplinális szemléletben fogja megközelíteni. Van benne orvos, orvosi szempontból mit tudunk tenni, folyadékfogyasztás, a táplálkozástudományi szakember részvételével. Van mentőtisztünk, aki azt mondja, hogy amikor akut vészhelyzet van, akkor arra dolgozzunk ki egy olyan intézkedéscsomagot, amit elő tud venni, és használni tud. Tehát cselekvési terveket, projektfüzetet fogunk készíteni, szakértői csatornát fogunk létrehozni különböző közösségi média platformokon, konferenciákat szervezni, tudást átadni, és az oktatás is kapcsolódik hozzá, és talán ez is egy válasz a feltett kérdésre, hogy hőségvédelmi tanácsadó képzése fog elindulni nemzetközi szempontból, tehát magyar, angol és német nyelven tervezzük az egyetemen, akik majd az edukációban fognak tudni segíteni akár konkrét segítségnyújtás formájában is.
A megelőzésen a város tervezési kérdésekre mekkora hangsúlyt fektetnek, mert hogyha nem térkövezünk mindent le, ha nem csak betonfalak veszik körül azt az adott teret, akkor vélhetően nem alakul ki legalábbis olyan mértékű hősziget, lehet, hogy melegebb van természetesen, mint faluban vagy egy erdő mellett, de a város tervezési kérdés mennyire van középpontban, hiszen hogyha nem melegszik annyira a beton, akkor nem lesznek annyian rosszul, vagyis a probléma jelentős része megoldódik.
Nagyon fontos kapcsolódási pontunk a Győri Önkormányzatnak a WHO Egészséges Városok Programirodája, tehát velük való együttműködésben kimondottan ugye a várossal is, az önkormányzattal is tartjuk a kapcsolatot, és a fontos résztvevői a projektnek, illetve a Család és Gyermekjóléti Központ is, akikkel majd ezeket a kérdéseket át fogjuk tudni beszélni. És fontos megemlíteni még, hogy stratégiai partnerünk a Hévízi Szent András Reuma Kórház is. A rehabilitációs kérdésekben felmerülnek főként orvosi szempontból, hogy hogyan tudunk segíteni az adott hővel kapcsolatos stressz helyzetekben.
Milyen különbségek és milyen hasonlóságok vannak Győr és Grác között? Mennyire lehet ezt a két várost összehasonlítani?
Abszolút összehasonlítható, tehát az, hogy víz közelben van mind a két város, nagyon sok hasonlóság van, sok a zöld terület Grácban, és azért fontos nekünk Grác, mert egy olyan koncepcióban dolgoznak már most is, ami segíti a lakosságnak a szocializációját abban az irányban, hogy a természettel való harmonikusabb együttélésben tudjanak működni. Olyan koncepciójuk van, hogy a városi lakosság számára egy hidat képeznek, az önkormányzaton belül van egy olyan iroda, ami kimondottan ezzel foglalkozik, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat közel hozza, a hőséggel összefüggésben is. Egy olyan ingyenes szolgáltatás, ami igény szerint anonim is, és ilyen multidisziplinális csapatban szolgálják ki a náluk megjelenő igényeket, ahol pszichoterapeuta is, tehát pszichológusokkal is dolgoznak, fizikoterapeutával, gyógytornásszal dolgoznak együtt, és kialakítottak már olyan kezdeményezéseket, amelyek átültethetők lesznek Győr városába is, olyan közösségi kerteket, amiben hőség idején ilyen párakapuval, nem tudom, ellátva tudnak kicsit kertészkedni az idősek, vagy egyéb olyan gyakorlatot, ami például kis panelépületeknek, nem tudom, a teraszon megvalósítható kis konyhakertszerű képződményeket, amiket tudnak aztán árnyékolásra is használni. Tehát sok ilyen kis példájuk van, amit mi is fogunk tudni hasznosítani, de nekünk is sok olyan előzményünk van, kutatási előzményünk, amit át tudunk majd ültetni. Mi az egyetemen, ami talán témában kapcsolódik a idős korosztályokhoz, korosztályra vonatkozóan elsősorban kognitív területeket vizsgáltuk, demencia kutatással foglalkoztunk, de ennek egy nagyon jelentős része az, ami a stresszel kapcsolatos és a hőstresszel kapcsolatos reakció, idegrendszeri reakciók, amiket fogunk tudni majd neurobiológiai folyamatoknak az eredményeit úgy átültetni, hogy a gyakorlatban tudjuk majd ezeket az eredményeket hasznosítani.
Somogyi Angélát a Széchenyi István Egyetem egészség- és sporttudományi karának dékányát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!